Mózes első könyvéből fogom olvasni Istennek igéjét. Mózes első könyve 50. fejezetéből, a 15-től 21-ig terjedő versekből. Egy Mózes, 50, 15-től 21-ig terjedő verseket olvasom. Hallgassuk szeretettel, figyelemmel. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halála előtt, ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: szolgái vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Amen. Nem tudom, hogy azokban a gyülekezetekben, ahonnan jöttünk, megvolt-e már az idei egyetemes imahét, ahol igen, ott tudják azt, hogy a megbékélés volt az idei imahétnek a témája. Krisztus szeretete szorongatott bennünket, és arra indított mindnyájunkat, hogy megbékéljünk az Istennel, megbékéljünk önmagunkkal, és nyilván egymással is. És az a történet, amit elétek hoztam, egy nagyon szép története az Ószövetségnek, amelyben József megbékél az ő testvéreivel. Na de lássuk, hogy hogyan vezetett idáig az út, hiszen nem volt ez egy könnyű út sem Józsefnek, sem az ő testvéreinek. Ugye tudjuk, hogy ki volt József, Jákobnak a kedves feleségétől, Rákeltől született, kicsit elkényeztetett gyermeke, akit apja cifra ruhába öltöztetett, akit megkímélt a kemény munkától, és hát aki rossz híreket vitt az ő testvéreiről, talán okkal, talán ok nélkül, de akinek Isten üzent az álmokon keresztül. Azonban azt olvassuk, hogy testvérei szívből meggyűlölték Józsefet. És odáig ment el ez a gyűlölet, hogy elhatározták, hogy megölik. Készek lettek volna megölni testvérüket. Ugye bedobták egy száraz kútba, azt olvastuk, hogy mikor ez megtörtént, akkor leültek a kút mellé, és elfogyasztották az uzsonnájukat nyugodt szívvel és lélekkel. Elárul valamit arról a lelkületről, ami uralkodott a testvéreknek a szívében. Aztán másik ötlet támad, adjuk el inkább rabszolgának, mert így még nyerhetünk is belőle, így még hasznunk is válhatik belőle, de valakik megelőzték őket, és izraelita kereskedők eladták már Józsefet, így kerül Egyiptomba, Potifár házába, ugye ott aztán hűsége, Isten iránti hűsége miatt börtönbe került, aztán a börtönben pedig ott felejtődik, mert hiába fejti meg sütőmester főpohárnok álmát, aztán kikerülve, ugye nem emlékeznek meg róla, megfeledkeznek róla. De később aztán mégis kikerül a börtönből, és nem is akárhogy, és nem is akár ki lesz belőle, hiszen tudjuk, hogy ő lesz Egyiptomnak a kormányzója, akin keresztül Isten védelmet, oltalmat nyújt Egyiptomnak, és a környéknek is a hét elkövetkező szűk esztendőnek az idején. És akkor így indulnak el Józsefnek a testvérei élelemért, ugye Egyiptomban, mert ott van kenyér, És József először nem fedi fel Kilétét testvérei előtt, hanem próbára teszi őket. Látni akarja, tudni akarja, hogy mi van a szívükben. Hogy még ugyanazok, akik korábban voltak, amikor még őt meggyűlölték és kútba dobták, vagy pedig azóta megváltozott a szívük, hogy bűnbánatra jutottak el. És amikor erről meggyőződik, akkor fedi fel az ő kilétét a testvérei előtt. Érdekes módon erről a 45. fejezetben olvasunk. József elmondja az ő testvéreinek, hogy Isten küldött el engem előttetek ide. És ezzel tulajdonképpen azt mondja nekik, hogy Isten felhasználta az ő tervében azt a rosszat, amit ti terveztetek ellenem. Felhasználta a gonoszságukat Isten a maga tervének a megvalósításában. Persze ezt József még az elején nem így látta, és nem így gondolta, de Isten megértette ezt ővele is. Nem volt könnyű az ő útja, ameddig idáig eljutott. De csalódás a testvéreiben, aztán a cserbenhagyás, félretaszításnak az átélése, aztán rabszolgaként hosszú időn keresztül a kiszolgáltatottsága, a megaláztatása, a börtönben sínlődése. Érdekes, hogy József a nagy mélységekben kezdi felülről látni az életét. És kezdi összefüggéseiben látni azt, ami vele történik. És ez mindig így van a mi életünkben is. Isten megenged mélységeket az életünkben azért, hogy felülről láthassuk, mennyei perspektívából, szemszögből lássuk az életünket. És elmondhatjuk azt, hogy Isten gyermekei Uruk kezét látják minden eseményben, ami velük történik. És éppen ezért készek megbocsátani azoknak, akik rosszat tettek velük. Kérdés, hogy így van-e? Kérdés, hogy tényleg eljutottunk-e már idáig? Hogy ezt kimondhatjuk, elmondhatjuk hittel, hogy nem a körülmények, nem a gonosz emberek, nem a bal sors, hanem Isten formáló kezében van az életünk. Ismered-e a jóra fordító Istent? A Kátrénk is olyan szépen fogalmaz, hogy mindazt a rosszat is, amit Isten a siralomgölgyben reám bocsát, a javamra fordítja. Ő bocsátja reám, ő engedi meg az életemben a rosszat, felhasználja a rosszat, de aztán jóra fordítja. Mert Isten a jóra fordító Isten. A kérdés, hogy honnan nézzük az életünket. Hogyan látjuk az életünket? Csak földi síkon, és akkor csak azt látjuk, hogy vannak nehéz emberek, vannak rossz szándékú emberek, vannak nehéz körülmények, vagy pedig azt látjuk, hogy mindez az Isten kezében van, az Isten tervében van, és ebből ő valami jót fog kihozni majd az életünkben. Van egy történet, talán ismerő sokak előtt, de akik még esetleg nem ismerik, azok számára lehet, hogy úgy lesz. Egy földművesről szól ez a történet, akinek egyetlen egy öreg lova volt, és azt használta földművelésre. És egy napon ez az egyetlen öreg ló is elmenekült a hegyekbe. Jöttek a szomszédok, és megpróbálták vigasztalni ezt a földes, vagy ezt a földművelő embert. És közben sajnálkoztak, hogy jaj, mekkora bal szerencse. Ez az egyetlen lova volt, és ez is elment. A fővesre csóválja a fejét, és azt mondja, hogy bal szerencse, jó szerencse, ki tudja. Néhány nap múlva az elmenekült ló egy egész ménessel jött haza vadlovakkal. Jöttek megint a szomszédok, és nem győztek csodálkozni, és mondani, hogy hú, mekkora jó szerencse, érte ezt a fővest. A fővest csak ennyit mondott, jó szerencse, bal szerencse, ki tudja ezt. Néhány nap múlva a fővestnek a fia megpróbálta betörni az egyik vadlovat. Igen, ám, de leesett a ló hátáról, és eltörte a lábát. Hát a szomszédok megint jöttek. Hát ekkora bal szerencse érte ezt a földműves ember. Még a fiának a lába is eltört. A földműves csak csendesen mondja, hogy bal szerencse, jó szerencse. Ki tudja ezt? Néhány nap múlva kitört a háború azon a vidéken, megjelentek a katonák, és minden hadrafogható fiút elvittek háborúba. A főművesnek a fiát nem vitték el, mert neki el volt törve a lába. És jöttek az emberek, És mondták, mekkora szerencse. Milyen jó szerencse ez, ami történt veled. És a földműves még akkor is azt mondta, hogy jó szerencse, vagy bal szerencse. Ki tudja. A történet itt zárul, de lehetne szerintem folytatni is. Csenapó, igen, úgy is lehet ismerni ezt a történetet. Igen.
Mert házasságra is alkalmazni.
Igen, ki tudja jó szerencse.
Akár, igen. Szóval mindazt a rosszat, amit Isten reánk bocsát a javunkra fordítja. És József őszintén megbékél az ő testvéreivel, ezt elmondja, hogy Isten elküldött engem előttetek. És az érdekes és megdöbbentő az, hogy a megbékélés után eltelik jó néhány év, de a testvérek szívében kétség támad. Elkezdenek félni Józsefnek a bosszújától akkor, amikor apjuk Jákob meghal. Azt gondolják, hogy csak Jákob miatt nem torolta meg a régi sérelmeket József, ő rajtuk, és most, hogy most már Jákob meghalt, na most akkor következik a leszámolás. Vagyis nagyon érdekes az, hogy József testvérei bűnbánatra jutnak, megvallják a bűnüket, de nem hiszik el a bűnbocsánat valóságát. Nem hiszik azt el, hogy József tényleg megbocsátott nekik. 17 éven keresztül ők nem éltek igazán a bűnbocsánat felszabadító erejében. Végig félelemben voltak, és ez a félelem Jákob halála után aztán napvilágra jön. Bár József megbocsátott nekik, és ez teljes mértékben őszintén kifejezte, nyakukba borult, megcsókolták egymást, elbeszélgették, hogy mi is történt az elmúlt esztendőkben, ők mégis félnek Józseftől. Bizalmatlanok iránta. Kitalálnak egy mesét. Kitalálnak egy történetet, hogy mit mondott még Jákob a halála előtt. Nyilván félreismerték Józsefet. Talán azt gondolták, hogy képmutató, hogy kétszínű József, hogy majd aztán meggondolja magát. És azt olvassuk itt, hogy József sírásra fakad, amikor ezt elmondják neki. Ugye többször kellett tűrtőztetnie magát Józsefnek, amikor meglátta a testvéreit, de még nem fedhette fel önmagát előttük. De ez itt most egy másfajta sírás. Ezek nem az öröm könnyei. Ezek a bánatnak a könnyei, a fájdalomnak, a keserűségnek a könnyei. Hogy mit gondolnak a testvérek én rólam, hogy nem hiszik el az én szeretetemet. Nem hiszik el az én bocsánatomnak a valóságát. Drága testvérek, mennyire vesszük mi komolyan azt, hogy Jézus vére bűnbocsánatot szerez nekünk? Mennyire hiszünk abban, hogy az ő bocsánata teljes, maradéktalan, tökéletes, mint az ő egyszeri áldozata tökéletes? Hogy minden bűnömre érvényes, arra, amit a múltban elkövettem, amit a jelenben, és amit a jövőben valaha el fogok követni. Jézus vére minden bűnömre elégtételt szerzett. Módban, jelenben, jövőben. Hihetetlennek tűnik ez? Nem tudjuk ezt elfogadni, elhinni? Jézusnak okozunk ezzel fájdalmat. Nem csak azok okoznak Jézusnak fájdalmat, akik visszautasítják a kegyelmet, hanem azok is, akik nem hiszik el, hogy ez egy tökéletes elégtétel, hogy az tényleg minden bűnre érvényes. Miben nyilvánult meg a testvérek életében, hogy ők nem hitték ezt el, nem vették ezt komolyan? Három dolgot szeretnék elmondani. Az első az, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy ők kicsodák. Így nevezik magukat, azt mondják Józsefnek, szolgáid vagyunk. A szolgáid vagyunk. A tékozló fiú, hogy megy haza a disznók várójától, mi a kérése? Ön, hogy szolga legyen, pontosabban az, hogy béres legyen. Igen. Ő már úgy érzi, hogy nem tarthat igényt arra, hogy fiú maradjon, vagy hogy fia legyen az apjának. De hadd lehessen legalább béres. És az apa mit tesz? Teljes bocsánatáról és szeretetéről, visszafogadásáról biztosítja. Azt mondja, hogy ez az én fiam. Aki elveszett, de megtaláltatott, meghalt, de feltámadott. De ő az én fiam. Ő az én fiam. Akik befogadták, mondja János az evangéliumában, Jézust azok a felhatalmazta Isten, hogy az ő gyermekeinek neveztessenek. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Akkor miért viselkedünk sokszor mégis szolgai módon? Valahogy úgy, mint a tékozó fiúnak a bátyja. Hány éve szolgálok neked? És elvártam volna, hogy azt a bizonyos kecskét, amiről tennap este szó volt, hogy legalább azt adtad volna nekem. Igaz, hogy én is mulathassak az én barátaimmal. A nagyobbik fiú, a tékozó fiúnak a bátyja, szolgai viszonyban van az apjával. Ő sem ismeri az atyának a szeretetét, pontosan úgy, ahogy a kisebbik fiú sem. Ő azt hiszi, hogy szolgál az Istennek, és ezért cserébe jár majd a jutalom. Szolgai módon lenni az atyai házban. És azt mondja Isten igéje, hogy nem a szolgaság lelkét kaptad, hogy ismét félj, hanem a fiúság lelkét. Mennyire erősödik meg bennünk, és mennyire tudatos bennünk az, hogy fiak vagyunk. Isten megváltott gyermekei vagyunk, és mennyire élünk ennek megfelelően. Valóban szabadon, valóban felszabadultan, valóban a bűnbocsánatnak naponként megtapasztalt örömében, mint gyermekek, mint fiak, akik szabadok. Szolgáid vagyunk, mondják itt József testvérei. Aztán azzal sincsenek tisztában, hogy kicsoda az Úr, hiszen Istenként akarják tisztelni Józsefet, a testvérüket. Leborulnak előtte. Azt hiszik, hogy József az Isten. Kiben, miben bízunk mi? Mert aki előtt leborulunk, az a mi Istenünk. Ha nem az Úr a te Istened, akkor minden más az életünkben bálványá tud nőni. Ha nem Isten van az első helyen, tanap este is hallottuk ezt. Ha nem ő van az első helyen, ha nem ő a legfontosabb, ha nem ő ér meg a legtöbbet nekünk, minden más bálványá tud lenni és nőni az életünkben. Legyen pénz, hatalom, dicsőségvágy, siker, család, házasság, bármi más bálványá tud lenni. Mitől várod a boldogságodat? Visszautalok a tennapi előadásra. Hogyha házasságban azt várjuk, hogy egymás majd, másik majd boldoggá tesz bennünket, akkor tulajdonképpen a feleségünket vagy a férjünket bálványozzuk. Hogy ő adja meg nekünk azt a boldogságot, amit csak Isten adhat meg nekünk. Miért vagy kész áldozatot hozni? Amire áldozunk, az az igazán fontos számunkra. És akkor hadd ne mondjam azt, hogy 5 lej, 10 lej, 1 lej, amit tennap este ugye elhangzott. És miért fáj annyira, hogyha Isten ledönti a bálványokat? Mert Isten ledönti a bálványokat az életünkben. Ő nem tűr meg más Istent. Ő nem osztja meg a dicsőségét másokkal. És ezért a bálványok azok lehomolnak előbb vagy utóbb az életünkben. Fájnak, amikor lebomlanak a bálványok? Amikor Isten elvesz valamit? Azért, mert az Isten helyére lépett az életemben? Mert már előtte szolgáltam, előtte hódoltam? Előtte áldoztam az én házi bálványom előtt. József testvérei nincsenek tisztában azzal, hogy kicsoda az Úr. És József ezt mondja, hogy ha mit tesztek, ne féljetek, hát Isten vagyok én. És végül a harmadik dolog, amiről már érintőlegesen szó volt, József testvérei nem éltek a bűnbocsánat felszabadító erejével. József nyíltan beszél a bűneikről, és ez is fontos, hogy ti gonosz terveztetek ellenem. Nem arról van szó, hogy na jó, borítsunk pártban, nem történt semmi érdemleges a múltban. Nem, azt mondja József, hogy ti gonoszok voltatok, és gonoszt terveztetek ellenem. De Isten terve azt jóra fordította. És biztosítja József az ő testvéreit, hogy én is megbocsátottam nektek. Isten jóra fordította, én pedig ezt megbocsátottam szívből nektek. De ők ezt nem vették komolyan. Nem vették komolyan, mert féltek. Ha nem hiszem el, ha nem veszem komolyan az Isten szeretetét, akkor félelemben fogok élni. A teljes szeretet kiűzi a félelmet az ember szívéből, de aki fél, az még nem lett teljessé a szeretetben. És nagyon sokszor látom ezt a fajta görcsöt, félelmet a hívőknek az életében is. Hogy nem tudnak úgy igazán felszabadultan lenni. Hogy nem merik úgy magukat teljesen rábízni a kegyelemre. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyen őszinte bűnbánat az életünkben. De nagyon sokszor leragadunk a bűnök körül. Leragadunk a bűnbánatban. És nem tudunk tovább lépni a bűnbocsánat örömében. Nagyon sokszor az urvacsorázásunk is megmarad a bűnbánat komorságában. Holott az már a bűnbocsánat öröméről szól. Egy öröm lakoma, amelyben részesít bennünket a feltámadott Krisztus. Nagyon sokszor azt látom, hogy nem ragyog az életünkben a bűnbocsánat, a kegyelem, és az ajándékba kapott örök életnek az öröme. Pedig higgyétek el, hogy ez az, ami vonzó. Ez lenne vonzó a világ előtt. Ez a felszabadult öröm, ez a belső öröm, ami nem feltétlenül jókedvben mutatkozik meg, de belső lelki tartásban, tiszta szelíd tekintetben, ami azt jelenti, hogy ott bent békesség van, megbékélés van az Istennel. És aki békességben él az Istennel, az tud békességet árasztani kifelé is. Amikor bent háborúság van, akkor bizony, mert sokszor nagyon kívülre is nagyon szépen látszik. József kétszer is bátorítja őket az igében, hogy ne féljetek. Ne féljetek. Megint csak az igét hadd idézzem, nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, igaz? Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk. Mitől félünk, ha félünk? Mitől félünk? Isten megváltott gyermekeiként mitől félünk? Mitől félhetünk még? Az, hogy Isten meggondolja magát. Az, hogy ki lehet esni a kegyelemből. Az, hogy valaki majd kiszakíthat bennünket az Isten kezéből. Hogy Isten keze nem elég erős ahhoz, hogy megtartson bennünket végig ezen az úton. Azt mondja Péter az ő levelében, hogy Isten hatalma őriz titeket az üdvösségre. Nem én őrzöm meg magamat. Ahogy megtartani, megmenteni se tudtam magamat, hogy megtartani se tudom magamat ezen az úton. Csak ott tudom tartani magamat, annak a kezében, aki képes engem megtartani az örök életre, az üdvösségre. Lehet, hogy támadnak kétségek a szívünkben. Ezzel is jó őszintén szembenézni. Mert időnként előfoghat a kétség. Amikor úgy mélyre süllyed az ember, amikor úgy sok minden összejön az életében, akkor úgy a kétséget is meg szoktak erősödni bennünk. Hogy mi van, hogyha mégsem úgy van, ahogy én ezt eddig hittem, valamikor teljesen beborul az ég, és minden összeomlik. Jó, akkor mire támaszkodni? Tegnap este is erről hallottunk. Mi volt a garanciája az özvegy asszonynak arra nézve, hogy a liszt nem fogy el, és az olaj nem, rajos korsó nem örül ki? Mi az egyetlen garancia a mi életünkben is? Az Isten ígérete. Az Isten szava. Nincs más garanciánk. Nem a belső érzéseinkre kell támaszkodni, hogy én úgy érzem, hogy meg vagyok váltva, és ez ad nekem biztonságot és védettséget. Nem az érzéseink, hanem Istennek az ígéretei. Istennek a szava, ami nem változik meg, ami nem múlhat el. És amikor ilyen kétséget támadnak bennünk, akkor én hadd adjam tanácsként azt, hogy olvassuk el a Róma 8-at. Az egész fejezetet el lehet szépen olvasni. Olyan ígéretek vannak benne, amelyek én hiszem azt, hogy valóban azokat a kétségeket és félelmeket, amelyek támadhatnak a szívünkben, el tudják oszlatni. Csak néhány verset hadd idézek ebből a nagyon kedves fejezetéből a Szentírásnak. Az első, Róma 8, az első vers, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Aztán 16-17, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőjünk. És a legvégéről 38-39 jól ismert versek ezek is, mert meg vagyunk győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. József szívhez szólóan beszélt az ő testvéreivel, vigasztalta őket, erősítette őket, bátorította őket, ne féljetek, higgyétek el az én szeretetemet, higgyétek el az én bűnbocsánatomnak a valóságát, higgyétek el azt, hogy valóban Isten ezt mindent elrendezte az én szívemben is, és rendezze el ezt a ti szívetekben is. Én azt hiszem, drága testvérek, hogy mi azért jövünk alkalomról alkalomra ide gyaluba, hogy engedjük, hogy Isten a szívünkre beszéljen. Nem mintha otthon nem tudna a szívünkre beszélni, de van olyan ige is, hogy kiviszem őt a pusztába és a szívére beszélek. Kiszakít bennünket Isten abból a megszokott életből, forgatagból, amiben benne vagyunk, és azért hív el ide bennünket időről időre gyaluba, hogy itt aztán a szívünkre beszéljen. Hogy erősítsen, hogy bátorítson, hogy felkészítsen arra harcra, küzdelemre, ami kint az életben, vagy visszatérve az életbe, vár reánk. Hát én azt kívánom nektek, hogy vértezzétek fel magatokat újra, a szíveteket azzal a bizonyossággal, hogy Jézus vére tökéletes elégtétel, az ő bűnbocsánata valóban teljes és tökéletes, és minden bűnömre érvényes. Valóban egyedül ő az Úr, az Isten az életünkben, mi pedig nem szolgák vagyunk, hanem fiak, szabaduk, az ő gyermekei, örökösök is, örökös társai Krisztusnak. És éljük úgy a hétköznapjainkat, a mindennapjainkat, hogy ez a gyermeki mi volt, ez a fiúság tudat, ez látható legyen, és vonzó legyen a világ előtt. Amen.
Énekeljünk egy éneket, és aztán ima közösséggel folytatjuk együtt. Van még időnk. Mire gondolsz?